Sziasztok! Lélek Koffein anyával!
Lélek Koffein Podcast. Egy korty pozitív energia Power Krisztinával. Üdvözlünk benneteket a Lélek Koffein Podcast legújabb adásában. Két hetente hétfő reggel egy finom kávé mellett jelentkezünk.
A mai adásban Máté Burókával, vegán pszichológussal beszélgetek. Borót a saját otthonomba invitáltam, és egy kellemes kávé mellett beszélgettünk az önismeret kérdéseiről. Boró életszemlélete, kedvessége, figyelmessége és az emberekhez való kapcsolódása nem mindennapi. Boró mesélt nekem a vegán táplálkozásról, a hivatás útjáról, az önismeret szeretetéről és a pszichológia rejtelmeiről. Fogadjátok az adást nagyon sok szeretettel! A mai adásban Máté Borókával fogok beszélgetni. Köszöntelek, Boró, hogy elfogadtad a meghívásomat a Lélek Koffein Podcastben, és elmondom a hallgatóknak, hogy elinvitáltam a saját otthonomba Borót, hogy egy picit itt beszélgessünk a csendes nyugalomba, mert gondolkodtam, hogy az interjú hol készüljön, de nem szerettem volna zajos körülményeket most az jelenlegi interjúhoz, úgyhogy hát köszönöm szépen, hogy elfogadtad.
Én is nagyon köszönöm a meghívást, és nagy örömmel vagyok itt.
Én is örülök neked, és hát elmondom a hallgatóknak, hogy körülbelül egy-egyére próbáljuk az intrót felmondani, és folyamatosan belebakisztem, és annyit nevettünk, úgyhogy hát bízom benne, hogy ilyen jó hangulata lesz az egész beszélgetésnek. Boró, mesélj nekem egy picikét magadról, ugye hát tudom, hogy pszichológusként tevékenykedsz és dolgozol. Mesélnél egy picit a hivatás utadról?
Igen, én igazából nagyon korán elköteleződtem a pszichológia szeretete, szerelme mellett. Én egyből középiskola után elindultam a pszichológusi úton, és aztán az alapképzés után megjártam egy kicsit külföldet, nagyjából 5-6 évig külföldön voltam, élettapasztalatot szerezni röviden, és hazatértem, és akkor úgy döntöttem, hogy vágjunk bele a mesterképzésbe, és akkor elvégeztem a mesterképzést, és így lettem pszichológus.
Külföld, ugye, élettapasztalatgyűjtés sikerült, és hogyha igen, akkor az milyen formában?
Abszolút, én már alapképzés végzése alatt, én az ELTE-n csináltam az alapképzést, volt bennem egy ilyen érzés, hogy nagyon szuper dolgok ezek, amiket én itt tanulok, meg amiket tanulunk, meg amiket tapasztalunk ilyen gyakorlati keretekben, de hogy én ehhez még kicsi vagyok, én abszolút ezt éreztem. És ezt így el is mondtam embereknek, és akkor kaptam is ilyen visszajelzéseket, hogy hát ez is csak egy szakma, megtanulod, csinálod, tök jó lesz. De én mégis azt éreztem, hogy én ehhez kicsi vagyok, vagy kevés vagyok, vagy valami ilyesmi volt bennem. És akkor az alapképzés után kimentem Angliába, csináltam mindenfélét, nem sok köze volt a pszichológiához, azon túl, hogy persze volt egy ilyen szemlélet bennem, de hogy így gyakorlatilag nem ilyesmit csináltam. Hazajöttem, visszaérkeztem a mesterképzésre, és akkor éreztem, hogy ez így most már rendben van. Tehát, hogy azok a dolgok, amiket mesterképzésen megtapasztaltam, tanultam, olvastam, azok már, mint a puzzle darabjai, így a helyére kerültek, és nem úgymond csak egy ilyen elméleti történet volt, hanem valamilyen megérkezés, vagy egy ilyen, nem is tudom, aha élmény, hogy így persze, hát én ezt a jelenséget tapasztaltam már, én ezt ismerem, én ismerek ilyen embereket, én találkoztam ilyen jelenségekkel, hogy sokkal érettebben tudtam ezt csinálni, tanulni, vizsgázni, számot adni, stb.
Valahogy itt így összefortak a dolgok, nem, hogy befort, megérett az összes tanulmányod?
Aha, ilyen megérett, igen, meg szerintem én értem meg, mint ember.
Az, hogy pszichológia, melyik területe az, ami igazán vonz vagy vonzott téged?
Fú, hát én alapvetően az egészséges emberekkel szeretek foglalkozni, tehát én nem klinikai irányba mozgok és mozogtam. Nem kizárt, hogy valamikor megérkezek még oda is, hogy, hogy azt a részt is magamévá tegyem, de egyelőre nem. Tehát én egyelőre egészséges fiatalokkal dolgozom, akik valamilyen életvezetésbeli kérdéssel, elakadással, dilemmával keresnek egy külső szempontot, és akkor én ebben tudok nekik segíteni. Illetve én vegán vagyok, és nekem nagy szenvedélyem az, hogy a vegán mozgalmat, közösséget, vagy ezt az egész ötletet valahogyan segítsem azokkal az eszközökkel, amik pszichológusként a tarsolyomban vannak.
Igen, erre majd szeretnék mindenképpen rátérni, hogy a veganizmus hogyan is érkezett a te életedbe. Viszont picit visszakanyarodnék a pszichológiára, mert hogy a weboldaladon azt olvastam, hogy az ember legjobb gyógyszere az ember maga. És ez a gondolat, tudom, hogy nem tőled ered, de hogy rendkívül tetszett ez az idézet, és abszolút igaznak vélem. És ha jól tudom, a szakdolgozatot témája a különböző gyermekkori traumák voltak. Megmaradtál ezen a szakterületen, vagy ez csak a szakdolgozatodban fejtetted ki?
A munkám során azt gondolom, hogy nehéz szétválasztani, hogy én mennyire dolgozok traumákkal, vagy mennyire nem, mert hogy ezek olyan jelenségek, amik mindenhol ott vannak. Tehát ez nem kifejezetten fókusza az én munkámnak, de valahogy így mindig ott lesz, vagy mindig vissza fogunk térni ahhoz, hogy egyébként gyermekkoromban ez is ez történt velem. Tehát az, amit én a szakdolgozatomban feldolgoztam, és az a rengeteg szakirodalom, amit ezzel kapcsolatban elolvastam, az engem folyamatosan segít, vagy az úgy mindig ott van az oldalamon, hogy így, igen, persze, ezt ismerem, ezt hallottam, ezt tanultam, úgymond. De nem kifejezetten gyermekkori traumákkal küszködő emberek találnak meg engem, de én azt gondolom, hogy mindannyiunknak vannak gyermekkori traumái, úgyhogy ez olyan, mint hogy van szemünk és fülünk, hogy így ezzel folyamatosan dolgozunk, meg ezzel folyamatosan dolgunk van. Ezt talán akkor tapasztaltam a így fókuszáltabban, vagy legerősebben, amikor írtam a szakdolgozatomat, és akkor ugye nagyon sokan kérdezték, hogy miről szól az én szakdolgozatom, és mondtam, hogy én a gyermekkori traumák hatását, vagy összefüggéseit vizsgálom a felnőttkori viselkedésben, és akkor kétféle reakciót kaptam jellemzően, az egyik, hogy hát olyanom, nekem is van 102, és akkor most ebből elmesélek 100-at, vagy a másik, az a teljes lezárás, hogy traumáról arról nem beszélünk, mert az annyira intim, az annyira az enyém, az annyira nem megosztható.
Boró, nekem muszáj feltennem a kérdést, mint anya, hogy ugye említed, hogy ugye mindenkinek, mert abszolút egyetértek veled, hogy mindenkinek van gyermekkori traumája. De hogy mi számít traumának? Tehát, hogy én, mint anya, hogyan tudom segíteni az én kislányomnak az életútját, hogy a pszichológiai fejlődését, hogy akkora nagy trauma ne érje, hogy esetleg elakadásai ebből fakadóan lennének az életében?
Hát, hogy mi számít traumának, ugye szakirodalmilag, vagy így definíció szerint olyasmi életeseményeket és az arra adott válaszokat tekintjük traumának, ami hosszú távon valamilyen gátat szab az egészséges fejlődésnek, kibontakozásnak, növekedésnek. Ezt nevezzük traumának. Ez azért elég szubjektív,
igen,
lássuk
nagyon,
be.
Nagyon.
Tehát, hogy itt mondjuk itt van ez a koronavírusos helyzet, ez mondjuk nagyon sok embernek egy traumatikus élmény, amin ő átmegy, és borzasztóan küzd vele, és a családtagja, és a környezetében lévők is nagyon sok nehézséget élnek át emiatt, akár anyagi, akár egészségügyi, stb. És van, aki pedig felteszi a maszkot a 7-es buszon, és kész, vége, ennyi, és más következménye nincsen az ő életében. És ugyanez a helyzet az összes többi mindenféle dologra is, mondjuk a szülők elválnak, az van, akinek egy hatalmas trauma, amin egész életében dolgozni fog, mert mondjuk elhagyatottságérzetet fog átélni, vagy azt, hogy nem vagyok elég jó, vagy hogy miattam váltak el a szüleim, ugye sokszor gyerekeknél ez meg tud jelenni. Van, akinél pedig akár azt is jelenteti, hogy hát akkor mostantól két helyre megyek haza, és két helyről kapok karácsonyi ajándékot.
Boró, ez mitől függ? Tehát, hogy ez a szülőknek az intelligenciájától, illetve az érzelmi intelligenciájától, vagy valahogy ez a gyermekkori személyiségünkben is benne van, hogy könnyebben kezeljük ezeket a különböző változásokat az életünkben?
Mind a kettő, amit elmondtál, illetve a kettőnek az interakciója, én azt gondolom. Tehát itt nagyon sokat lehet arról beszélni, hogy milyen a gyermek, mert hogy a gyermek is már valamilyen, ugye? A gyermek az nem csak egy gyermek, hanem neki is vannak már saját.
Így van.
Van stílusa, van saját igényei, szeret bizonyos dolgokat, akár így interpersonális kapcsolatokban is van, aki több közelségre vágyik, kevesebbre, stb. Van a szülőnek egyfajta viselkedése ebben az egészben, mondjuk beszéltünk egy válásról, vagy akármi, más hasonló ilyen nehézségről, ami egy család életéből beköszönhet. A szülő is valahogyan itt viselkedik, valamennyire tudatos, valamennyire kommunikatív, valahogy ő is megküzd, valahogy ő erről beszél, vagy játszik, vagy kifejez, vagy felülete lehet egy más embernek a kifejezésének, tehát az is valami, ahogyan mi tudunk nem csak beszélni, hanem amennyire engedjük, hogy mások beszéljenek. Tehát ez is egy ilyen kétirányú dolog. És akkor ennek a kettőnek van egy interakciója. Tehát lehet, hogy a szülő önmaga borzasztó tudatos és nagyon ügyes, és három pszichológushoz jár egyszerre, de nem tud jól reagálni arra, amit a gyermek igényel, úgymond. Tehát, hogy nagyon-nagyon összetett, nincs erre recept, mint ahogy általában a pszichológiában nem nagyon vannak receptek, hanem így nagyon sok minden van, ami működik, bizonyos családokban, és más pedig, vagy ugyanaz egy más családban lehet, hogy nem működik. Szerintem itt a rugalmasságon nagyon nagy hangsúly van, az egymás odafigyelésen, hogy látom-e, hogy a gyermekemnek mire van szüksége, mit igényel, el tudja nekem mondani, stb. Úgyhogy azt szokták mondani, hogy nem tudjuk, hogy kell jól csinálni. Általában ez a pszichológiában egy ilyen szabály tud lenni, hogy nem igazán tudjuk, hogy kell jól gyereket nevelni, vagy nem igazán tudjuk, hogy kell jó párkapcsolatot fenntartani, de van egy csomó minden, amit tudunk, hogy nem jó. Uh-huh. Tehát inkább azokat tudjuk elkerülni.
Uh-huh. Visszakanyarodva, ugye pszichológiai területen dolgozol, és a fiataloknak segítesz különböző elakadásokban. Mitől különbözik a life coachtól a te munkád? És ezt most úgy teszem föl, mint egy laikus, mert én tudom, de lehet, hogy nagyon sok olyan hallgatunk nem tudja, és ezt szeretném egy picikét tisztába tenni.
Ez egy nagyon szuper kérdés, és nagyon sokszor találkozom ezzel a jelenséggel, hogy a coachokat így picit ilyen semmibe veszik, vagy picit így lenézik, vagy hogy ez csak egy ilyen kamu tudomány, vagy nem is tudom valami ilyesmi, ezzel alapvetően nem értek egyet, szerintem más, mint a pszichológia, a coaching, van egy közös halmaza, amit mind a kettő csinál, mind a kettő valamiféle segítségnyújtást kíván megvalósítani keretek között, ez a mondjuk heti egy óra, vagy amit megbeszél ugye az ügyfél és a coach vagy pszichológus. Szerintem az alapvető különbség a kettő között, hogy a pszichológus a múltban dolgozik, a coach pedig a jövőben. Ez egy ilyen alapvető különbség talán, vagy lehet úgy is fogalmazni, hogy a pszichológus gyógyít, és most ezzel nem akarok egy ilyen, nem tudom, arrogáns valamit képviselni, tehát nem gondolom magamról, hogy orvos vagyok, tudom magamról, hogy nem vagyok orvos, de hogy mégis valamiféle ilyen lelki dolgokat gyógyít, hogy nem tudok most jobb szót hirtelen, de hogy ezt tudnám mondani, egy coach pedig inkább fejleszt. Valami ilyesmit tudnék megfogalmazni, de szerintem az nagyon szerencsés duó, hogyha az ember, tehát hogy a pszichológus coach lesz, az is tök, hogyha a coachok elmennek pszichológiát tanulni, abszolút nem akarom őket lebeszélni róla, de szerintem alapvetően a pszichológusoknak tök jó, hogyha megismernek egy-két coaching eszközt, vagy legalábbis a szemléletet, mert hogy ezek tök jól ki tudják egészíteni egymást.
A saját tapasztalatomból kiindulva, én annó, mikor elkezdtem az önfejlesztéssel foglalkozni, én először elkezdtem pszichológushoz járni, ami ugye fantasztikus élmény volt, tehát nekem tényleg azt tudom mondani, hogy az egyik legjobb döntésem az volt, hogy én elkezdtem egy szakemberhez járni, de ugye ott a múltbéli elakadásaimat és problémáimat próbáltuk feldolgozni, kidolgozni, átdolgozni, rendbe rakni, és abszolút jó szót használtál, meggyógyítani. És egy évre kezdtem el a pszichológus mellett life coachhoz is járni, aki kifejezetten a jelennel, illetve egy picit a jövőmmel, akár a hivatásom területén, akár a magánéleti elakadásaimból fakadó problémáimat tártuk fel. És ugye egyszerre a kettőt vittem, egyszer hihetetlen élmény volt, és lehet, hogy rossz szót használok, mert nem élmény, hanem egy olyan gyógyító energiája volt ugye a saját személyiségem fejlődésében, hogy mindig arra szoktam ösztönözni az embereket, hogyha idejük, energiájuk és esetleg a pénztárcájuk is ugye megengedi, mert valljuk be, hogy nem egy olcsó dolog egy ilyen szakemberhez, vagy akár kettő szakemberhez járni. Tényleg azt gondolom, hogy nagyon-nagyon jó döntést hozunk az életünkbe, ha erre, hogy mindig ráadjuk a fejünket, vagy a mindennapjainkat.
Abszolút egyetértek, igen, és köszi, hogy ezt így kimondtad. Nem tudom, hogy a kettő együtt, én azt még nem próbáltam, hogy nem szedi-e szét a fókuszt, vagy hogy nincs egy olyan, hogy én ezt már, valahol én erről már beszéltem, csak nem veled, nem tudom ezt, erről
nem, te tudnád. Érdekes élmény volt, mert a legelején, tehát hogy én tudatosan kerestem fel egy life coachot, ami inkább persze a hivatásom területére adott segítséget, de nem a biznisz területen. Tehát ezt most úgy mondom neked, hogy ugye én nem egy vállalatnál, nem egy multinál dolgoztam, nem a kiégéssel küzdködtem, hanem nem találtam az utamat, és én éreztem, hogy ez a pszichológusi szempontból nem biztos, hogy fogunk tudni előrelépni. Viszont a Life Coachnál olyan nagyon sok segítséget úgy kaptam, hogy abszolút tudtam önreflexíven reagálni, hogy aha, igen, most már tudom, hogy miért nem tudok előre lépni, mert hogy amúgy a múltamból vannak olyan elakadásaim, amit akár a szüleimtől, vagy a kondicionáltságaimból fakadóan, vagy a hiedelmeimből fakadóan hozok. És ez nekem, de ez mondom még egyszer, ez személyes tapasztalatommal nagyon-nagyon sok pázlit a helyére tett.
Ez nagyon fontos dolog, amit mondtál, mert hogy szerintem nagyon sokszor az van, hogy van egy jelenbéli kérdésünk, vagy egy jövőre vonatkozó, akár egy ilyen karrier dolog, nem tudunk előrelépni, nem merünk, nem tudunk úgy viszonyulni munkahelyhez, munkatársakhoz, főnökökhöz, stb. Ez egy tök jó coaching kérdés. Elképzelhető, hogy eljutsz oda a coachoddal, hogy valami múltbéli elakadás, vagy egy ilyen séma az, ami miatt ez nehézséget okoz, és akkor ez a coachnak lesz úgymond a feladata, vagy a kompetencia határainak az ismeretéből fog adódni, hogy azt mondja potenciálisan, hogy akkor én ennyit tudtam segíteni, és akkor lehet, hogy ezt egy pszichológussal is érdemes átdolgozni.
Így van, így van. Én körülbelül 5 alkalmat voltam a Life Coach-csal, ott azt kifejezetten egy dologra fókuszáltunk, amúgy ugye a pszichológus, az pedig ez egy terápia jelleggel, nekem ez már több éven keresztül, már nem konkrétan problémákkal vagy aggályokkal érkezem, hanem inkább a mentális egészségemnek a szinten tartásával kapcsolatban látogatom meg, és nagyon sokat tud segíteni.
És meg tudod fogalmazni esetleg, hogy a coachnál mi az, ami történt, ami miatt ez neked sokat segített?
A coachnál talán akár ha a magánéletemet vesszük, akár a hivatásom területét vesszük, mind a kettőnél talán már csak annyi is nagyon jól esett, hogy kiventilláltam magamból. És tudom, hogy ez nem szakszerű, vagy nem biztos, hogy jó, de nekem akkor úgy, hogy egy teljesen laikusan és objektíven látott engem és a mindennapjaimat, és kívülről szemlézett a szakember, nagyon sokat tudott már csak a irányított kérdéseivel segíteni, amire általában én adtam meg a választ, és én tudtam, és ugyanez történik a pszichológusnál is valamilyen szinten, de mégis nagyon sok előrelépést tapasztaltam gyakorlati szempontból a mindennapjaimban.
Igen, pontosan, ez tök jól mondtad ezt is szerintem, hogy a válaszok azok mind a coachnál, mind a pszichológusnál belül vannak, a kérdések vannak kívül, és azzal tudunk segíteni igazából, mert én nem tudom a te életedben, hogy ez a, nem tudom, párkapcsolati krízis, amiben éppen vagy, én azt nem tudhatom, hogy ebből ki fogtok-e jönni. Én nem élem a te életedet, én nem voltam ott az első csóknál.
Így van. Én is a válásom után kerestem meg a Life Coachot, már előtte elkezdtem amúgy pszichológushoz járni, és nagyon sokat tudott segíteni, és azért is nagyon jó volt, és ezt a hallgatóimnak is említem, vagy ösztönzöm őket, mert végre nem a barátnőimnek, nem a szüleimnek, nem a családtagjaimnak, hogy mondjam, ventiláltam, vagy sírtam el a bánatomat, hanem egy szakembernek, aki tényleg abszolút külső szemlélőként tudott jelen lenni az én életembe, és végre nem másokat okoltam, hanem egy picikét, nem is picikét, csak is kizárólag magamra fókuszáltam, hogy oké, Kriszta, de akkor te mit rontottál el? Te hol akadtál el az adott válással, vagyis hát a párkapcsolati krízissel kapcsolatban? Szóval nagyon-nagyon-nagyon jó volt.
Nagyon szuper ezt hallani, ez mindig nagyon örömteli, amikor valaki pozitívan. Én annak is külön örülök, hogy a coachokról pozitívan nyilatkozom, mert én rengeteg ilyen beszélgetésben veszek részt, hogy így, jaj, Boró, de már olyan régóta meg akartam valakivel beszélni, mit gondolsz a coachokról? Uh-huh. És így nyilván ott is vannak 12 óra alatt elvégzett coach képzések, amire azt lehet mondani, hogy nem biztos, hogy készen áll, de hogy vannak nagyon-nagyon szuper coachok, illetve nagyon szuper pszichológus coachok, akik igazi munkát végeznek, és igazi eredményeket érnek el, és hajrá!
Így van. Akkor visszakanyarodok a pszichológiára. Hogyan telnek a mindennapjaid? Tehát, hogy kijöttél az egyetemről, elvégezted a mesterszakot, és utána a saját életedben hogyan tapasztaltad a változást, és a hivatásodat hogyan tudtad magadnak teremteni?
Hú, hát ez nem múlt idő, ez abszolút jelen idő. Nagyon izgalmas, és hát nehéz, meg sok dilemmával teli időszak az, amikor valaki, és akkor bocsánat, pszichológusként mindig ezt, erre fel szoktuk hívni az emberek figyelmét, hogy nem valaki, meg nem az ember, hanem én, tehát hogy nagyon sok dilemma, és nagyon sok nehézség, és nagyon sok kérdés feltevéssel telt az az időszak, amíg megszületett a katás engedélyem, vagy tehát, hogy így azért ez kőkemény munka, és olyan munka, ami nem látszódik. És igazából a mindennapjaim azzal telnek, hogy egyéni konzultációkat tartok, amit hívhatunk pszichológiai tanácsadásnak is, de azt csak úgy hívjuk, de nem az, mert hogy ugye a tanácsadás része az nem teljesen tanácsadás, vagy szoktuk hívni segítőbeszélgetésnek is. Úgyhogy vannak ügyfeleim, és akkor ezzel telnek a mindennapok, hogy velük együtt dolgozom, illetve sok minden mást is csinálok, még olvasok, képződök, fejlesztem magam, csinálom a közösségi médiás dolgaimat. Ez ugye egy ilyen mellékhatása, ha az ember érvényesülni akar a 21. században, akkor ezt nehéz megkerülni, úgyhogy arra is szánok időt, energiát, mindenfélét. És mellette egy picit, hogy behozzam megint a veganizmust, a Magyar Vegán Egyesületnek vagyok az egyik önkéntese, úgyhogy azzal is telik még így a hetemnek egy része, hogy abban dolgozom.
Közösségi felületek említetted. Én nézegettem a Facebook oldaladat, illetve az Instagram oldaladat, amiben én szerelmes vagyok, tehát hogy ezt most így végre személyesen is elmondhatom, hogy imádom, amit képviselsz, és amilyen értéket közvetítesz a közösségi felületeken, mert azt gondolom, hogy nagyon ritka. Hogy jött? Mert említem így a hallgatóknak, hogy érdemes a Borónak fölmenni az Instagram oldalára, mert különböző grafikákon, kreatív képeken keresztül, infografikákon keresztül mutatod be a pszichológia kellemesebb és az árnyaltabb teli oldalát, és nagyon-nagyon ösztönző tudsz lenni. Hogyan jött az életedbe, hogy ilyen módon szeretnéd megmutatni a pszichológiát?
Hát ez egyszerűbb a botnál. Ez egyszerűbb a botnál, mert hogy azt kezdtem el továbbadni, ami nekem jól esett. Uh-huh. Tehát, hogy ez nincsen túlbonyolítva, nekem nincsen marketingesem, vagy ilyen, vagy aki így eltervezi, hogy akkor holnap és holnap után milyen posztokat kell ahhoz kirakni, hogy minél több embernek tetszen. Ilyesmi nincsen. Van egy csomó minden a fejemben, amit én valamikor olvastam, vagy most olvasok, vagy akár egy kép, sokszor ugye egy kép olyan nagyon be tud találni, olyan nagyon sokat tud adni, és akkor én ezeket valahogyan továbbadom, van, amit csak simán lefordítok magyarra, mert hogy angolul már úgy jó, ahogy van, amit pedig mondjuk én szerkeztek meg, vagy találok ki, vagy rakok össze, és nemes egyszerűséggel, ami nekem valamit adott, arról azt gondolom, hogy másnak is lehet, hogy adni fog, és akkor ebből én készítek egy képet, és egy hosszabb, rövidebb leírást.
Egyre többen követnek, igaz?
Igen, de ezt még egyszer hangsúlyozom, hogy ez nem...
Nem egy tudatos.
Igen, tehát én abszolút, ez egy ilyen önkifejezési felület, nincs ebben semmiféle, nem reklámozok, nem tudom, hogy fogok-e, elképzelhető, hogy eljutok majd arra a pontra, hogy ebbe érdemes egy kis pénzt is rakni, de hogy egyelőre így csak inkább magamat szórakoztatom meg azokat, akiknek ez tetszik.
Remélem, hogy most jó sokan hallgatnak bennünket, és ugye sok lájkolót vagy követőt hozok, és nem azért, mert hogy most egy influencer lennél, mert abszolút nem, hanem hogy tényleg annyira értékes dolgokat közvetítesz, hogy érdemes téged tényleg követni.
Nagyon szépen köszönöm. Igazából annyi ezzel kapcsolatban a hitvallásom úgymond, hogy lehet ilyen szót használni, hogy nagyon sok mantrát mondogatunk magunknak, amik jöhetnek ugye már gyermekkorból is, vagy van, amiket így időközben tanultunk meg. És ezek a tudásanyagok, amiket én igyekszem közvetíteni, ezek talán tudnak újfajta mantrákat berakni a régiek helyére. Tehát, hogy olyan tudást, olyan információt, ami így eszünkbe tud jutni, amikor stresszesek vagyunk, amikor konfliktus helyzetben vagyunk, amikor kicsit rosszul érezzük magunkat, vagy szomorúak vagyunk, vagy fáradtak vagyunk, és akkor nekem ezek felvillannak, hogy így, akkor lehet, hogy most azt is kipróbálom, és akkor lehet, hogy az majd most jót fog tenni. És így amúgy jót is tesz, szóval így működik.
Rátérnék a veganizmusra, ha már ugye ezt fő témának is hoztuk, hogy hoztad. Mesélsz nekem erről az útról egy picit.
Igen, én most már 10,5 éve nem eszek húst, a vegetáriánus voltam nagyjából 4 évig, és aztán kíváncsiságból kipróbáltam a növényi étrendet. Ezt egész egyszerűen olvastam egy fórumon, hogy írta ott valaki, hogy amikor ő nem eszik állati eredetű ételeket, akkor milyen szuper jól érzi magát, és akkor én önzően így ránéztem erre a fórumra, hogy ilyet én is akarok magamnak. Wow. És akkor másnap elkezdtem a növény étrendet, ami úgy indult, hogy reggel kivettem a fagyasztóból a fagyit, és elkezdtem menni, és rájöttem, hogy hoppá, ebben most buktam bele, ez nem vegán, semmi baj, visszaraktam, akkor most kezdjük. És kíváncsiságból, és nem volt semmilyen cél ezzel kapcsolatban, tehát nem volt, hogy 1 hónapig, vagy 2 hónapig, vagy életem végig, hanem most én ezt kipróbálom. És aztán úgy maradtam, mert hogy nagyon szuper jól éreztem magam, nagyon szépen megvalósítható volt. Testileg is, lelkileg is azt éreztem, hogy egy picit ilyen tisztább életet élek.
Hú, várj, annyira nagyon kíváncsi vagyok, hogy oké, de hogy mit jelent, hogy tisztább élet, és hogy mit tapasztaltál, tehát konkrét példákat tudsz nekem mondani?
Mit jelent az, hogy tisztább élet? Ez nagyon nehéz szavakba önteni. Jobban érzem magam.
Könnyedebb voltál, vagy mit tapasztaltál a bőrödön, a hajadon? Mm-hmm.
Szoktam ezt így megfogalmazni, hogy olyan, mintha a föld felszíne felett 2 centivel mentem volna. Tehát, hogy úgy könnyebb volt sétálni, vagy, mm-hmm. és ez nem egy ilyen fizikai dolog, tehát nem az volt, hogy csontsoványra fogytam, vagy stb., hanem hogy egyszerűen, mintha így helyére kerültek volna a dolgok. Hát van egy ilyen ötlet a fejemben, szerintem a te fejedben is, meg szerintem egyébként a hallgatóink fejében is, hogy a gyengébbet, a kiszolgáltatottabbat, a kisebbet, az elesettebbet, azt, aki nem tudja jól kifejezni, hogy mit szeretné, vagy mi fáj neki, azt védelmezzük, vagy azt nem bántjuk. És ez teljesen magától értetőd, amikor gyerekeket látunk például. És egyébként teljesen magától értetőd, amikor kutyákat vagy cicákat látunk, tehát amikor ilyen állatmentő oldalakon látunk árva kutyákat, cicákat, vagy betegeket, vagy elütötte az autó, akkor összeszorul a szívünk. Azt mi nem szeretjük látni, szeretnénk segíteni. Sokszor segítünk is pénzzel, vagy ideiglenes befogadással, vagy egy megosztással akár. Mindez nem feltétlenül vonatkozik a haszonállatokra, akiket haszonállatoknak hívunk. Én nem szeretem ezt a szót, de hogy így élnek ők a köztudatban. És a veganizmus az annyit csinál, hogy ezt a csapatállatot is beveszi ebbe a körbe. És elkezdünk olyan életmódot folytatni vegánként, amivel ezeket a haszonállatoknak nevezett, egyébként nagyon kedves és intelligens állatokat sem bántjuk, úgymond, bár ez egy közvetett dolog, ugye, mert nem, sokszor nem mi vágjuk le őket, vagy nem mi zárjuk őket betonketret, vagy ilyen beton, nem is tudom micsodába, de hozzájárulunk a pénzünkkel. És amikor vegán életmódra váltottam, és úgymond elértem azt, hogy már a pénzemmel se támogassam azokat a dolgokat, amiket amúgy videón nem tudok megnézni, tehát én nem tudok végignézni egy ilyen vágóhídi felvételt, ez nagyon rossz, ez általában mindenkinek nagyon rossz, nem csak nekem. Mégis pénzt adtam azért, hogy az megtörténjen. Mm-hmm. És a vegán életmódra váltással ez a folyamat így eltűnt, vagy megszűnt. És ezért mondom azt, hogy picit ilyen tisztább életmód ez.
Értem, tehát lelkileg is és mentálisan is segítette a tisztulásodat.
Igen. Picit ilyen, nem tudom, ilyen nagyzulósnak hangozhat, vagy talán picit ilyen spirituálisnak is ez a tisztább élet, de egyébként abszolút nem. Tehát ez
megértelek, persze. És akkor ez a mindennapjaidban hogyan tükröződik?
Hát főleg az étkezésben, bár a veganizmus az nem, alapvetően nem egy diéta, vagy nem egy étrend, de és most lehet, hogy egy pár vegán ezt hallgatja, és nagyon haragszik rám, hogy én ezzel kezdem, de én azt gondolom, hogy mivel naponta 4-5-szer eszünk, és megiszunk még 2 kávét, meg még ezt-azt, ezért a veganizmus való barátkozásunk során az étkezés nagy szerepet fog kapni. Emellett még vannak olyan dolgok, hogy nem megyek állatkertbe, vagy nem megyek cirkuszba, vagy nem veszek bőrcipőt, vagy mondjuk a tisztálkodási szerek, meg a tisztítószerek, meg a sminkek, azokat is vegán dolgokat vásárolok. Most már szerencsére ez borzasztó egyszerű, mert akármelyik ilyen, nem tudom, szabad-e DM-ről, rosszmarról beszélni.
Persze.
De hogy így mindenhol ott lesz, és ki lesz írva, és olcsó lesz, és minden is jó minőségű lesz, tehát hogy ez már így egyáltalán nem gond. De mondjuk én szempillaspirált is évente 1-szer veszek, mm-hmm. vagy 2-szer, viszont enni kőkeményen naponta 4-5-ször, és megiszok 2 kávét.
Ez tudatos, ez a naponta 4-5-ször, vagy mi alapján, mert hogy nekem egy picit ilyen kicsit ilyen diétára hasonlít, ahogy így említett, hogy napi 4-5, hogy ezt hogyan építetted fel, illetve hogy miket eszel?
Aha, nem is diéta, és az napi 4-5 is szerintem, nem tudom, hogy meg szoktam-e számolni, ezt csak úgy mondtam most. De hogy napi rendszerességet, döntést hozunk arról, hogy mit teszünk a szánkba, csak erre akartam igazából utalni.
Értelek, abszolút.
És hogy mit eszek, azt kérlek.
Igen, tehát konkrét példákat, mondjuk egy reggeli, vagy egy kellemes ebéd, vagy vacsora, tehát miből áll?
Aha, jó, erre nem készültem, de akkor most gyorsan megpróbálom a fejben összerakni. Reggelim, mondjuk a ma reggelim, az úgy nézett ki, hogy humuszt tettem, ezt most pont én csináltam, de egyébként szoktam venni is. teljes körlési kenyérrel, azt mindig én sütöm. Ez,
wow.
ez nem kötelező, tehát aki vegán akar lenni, nem kell saját kenyeret sütni, meg lehet venni a boltban is, de én nagyon szeretek kenyeret sütni, és szerintem nagyon finomat sütök, úgyhogy most azt reggeliztem. Most pont még van paradicsom a kertben, úgyhogy ettem hozzá paradicsomot, illetve fekete olívabogyót ettem még hozzá, és gabonakolbászt. Ez a gabonakolbász is nálunk ilyen szezonális dolog, néha vesztek egyet, és akkor utána két hónapig nem, mert hogy így nincs el szükségünk, csak néha így színesíti egy picit a hűtőben látható színeket. Ez volt ma reggelim, és ittam egy kávét. A kávét ristellyel iszom egyébként, de zab, kókusz, szója, stb. Ebben szerencsére most már hatalmas választék van. Ebéd, akkor most visszanézek tegnapra, jó? Mert erre tényleg nem készültem. Tegnap ebédre csináltam egy friss salátát spenótból, paradicsomból, olívabogyóból és hagymából. Sütöttem, főztem jázmirist, és csináltam egy cukkinis, gombás, pörköltszerűséget. Ez volt a tegnapi ebédünk.
Nagyon sok zöldség, nagyon sok gyümölcs, nagyon sok gabona, ha jól értem.
Így van.
De nagyon rostokban gazdag ételeket eszel. Tehát, hogy igen, mindig meg akartam, tehát én tudom a választ, meg ugye ez nem vegetáriánizmus, mert hogyha jól tudom, te sajtot sem eszel, tojás sem eszel, tehát, hogy ilyen tejtermék alapú ételeket sem fogyasztasz, ha jól
igen,
tudom.
Igen, bólogatok, de ezt ugye
igen,
kevesen látják.
Igen, kevesen látják, mint bólogatsz, igen. Hogy nem hiányzik, Boru, vagy nem tudod néha úgy elcsábulni, hogy hú, de megennék egy nagyon finom sajtot, egy kellemes borral, vagy valami ilyesmire gondolok.
Nekem egyáltalán nem, nekem ez az elejétől kezdve nem hiányzott, de tudom, hogy van, akinek hiányzik, tehát nem lenne tisztességes arról beszélni, hogy amikor az ember vegán életmódra vált, akkor hirtelen ezek az ingerek megszűnnek, mert sokaknál nem. Nekem átkapcsolt egy kapcsoló a fejembe, én nem akarok sokkolni senkit, de mondjuk nálam a tehéntejből készült sajt, az nem sokban különbözik a kutyatejből készült sajttól. Mm-hmm. Tehát az én fejemben az nem enyém.
Nem ehető, nem a tiéd, értelek.
Tehát, ehető, mm-hmm. Tudom, hogy nem lenne tőle valószínűleg semmi bajom, bár most már elszoktam tőle, lehet, hogy lenne amúgy, de hogy az nem tudom, nekem már így nem opció, vagy mm-hmm. Én azon már nem gondolkozom, de tudom, hogy ez sokaknál nem így van, úgyhogy olyan is van, hogy egy picit megküzd az ember azzal, hogy most ez nem esik jól, hogy itt van előttem, de hozok egy döntést arról, hogy én hoztam egy döntést arról.
Uh-huh. Mennyi idő telt el? Mennyi idő kellett neked ahhoz, hogy a szervezeted és valahol ugye mentálisan megszokd ezt az életvitelt?
Szervezetileg és mentálisan nem volt nekem semmiféle átállás, én nekem ez nagyon simán működött, inkább abban volt egy nagyon komoly folyamat, és akkor ezzel most picit vissza is térünk a pszichós kérdésre, hogy hogyan kommunikálok én erről, hogyan vagyok én vegán egy nem vegán világban, hogyan válaszolok azokra a kérdésekre, amik nem együttműködőek, uh-huh. vagy nem őszinte kíváncsiságból érkeznek, hol találom meg azt a nagyon finom határvonalat, hogy úgymond aktív vagyok a vegánságomban, tehát hogy szívesen beszélek erről, mint hogy most itt vagyok, és nem csak az Instagramomról beszélek, hanem erről is, de hogy mégis a saját mentális jólétemet megtartsam, mert hogy ez is egy folyamat volt, hogy én eljussak addig, és ez egy nagyon szép folyamat volt, és nem bánok semmit, vagy nincsen tele ilyen csúnya időszakokkal, úgymond, de hogy ez is egy folyamat volt, hogy én mondjuk az utcáról ide a nappalitba kerültem.
Folyamat, de egy nagyon jó folyamat, és nagyon örülök, hogy itt vagy, mert ugye azt gondolom, hogy nagyon sok hallgatómnak fogsz tudni segíteni, akár így a testi vonallal kapcsolatban, és akár az étkezésed, ugye ez a fajta életvitel, másrészt pedig mentálisan, ugye a pszichológiát, ugye ezt nekem egy nagyon-nagyon-nagyon szívem csücske projektet képviseled. Családod ugyanígy a veganizmussal kapcsolatos étrendet folytatja, vagy itt csak te vagy a fekete bárány, ha szabad ilyen csúnyán kifejezni magamat?
Mondjuk, hogy zöld bárány.
Zöld, igen.
Hát amikor én vegetáriánus lettem, akkor még otthon éltem, akkor szerintem a családom azt hitt, hogy majd megvárjuk, hogy elmúlik, és akkor majd megint minden rendben lesz, nem múlt el. Közben kiköltöztem külföldre, úgyhogy én úgymond közös háztartásban a származási családommal nem kellett ezekkel a dolgokkal különösebben megküzdenem, vagy így közös nevezőre jutnom. Most a párommal élek egy háztartásban, aki nem vegán, de borzasztóan támogatja, és nagyon szereti, hogy én az vagyok, és nagyon szereti azt, amit főzök, és azt, amit a hűtőbe rakok, és stb. Úgyhogy ez nekem nagyon könnyen ment, és nagyon hálás is vagyok mindenkinek, aki ebben engem ha nem is támogatott, de nem akadályozott túlságosan, de ezt is tudom, hogy sokaknál nem így van, úgyhogy ez például egy nagyon izgalmas feladat vegánként, hogy hogyan tudok az ilyen családi kötelékekben jól megmaradni, jól kapcsolódva megmaradni, úgyhogy egyébként van egy ilyen életmódbeli, vagy egy ilyen etikai állásfoglalásbeli, mert ugye a veganizmust így is szoktuk nevezni, sok minden a veganizmus szerintem, de egy etikai állásfoglalás is, és az azért sajátságos kihívásokkal jár, hogyha ugyanazt a hűtőt használjuk, de egész mást gondolunk arról, hogy az állatoknak mi a szerepe az életünkben.
Említetted, hogy a Magyar Vegán Egyesületnél is önkénteskedsz. Ez mit akar?
Van nekünk egy egyesületünk, most már több mint 2 éves, amit arra hoztunk létre, hogy azokat a vegánokat támogassuk, akik Magyarországon vegánként egy nem vegán világban élnek, és akkor ezzel sok minden jár együtt, akár gyermekétkeztetési kérdések, vagy családon belüli, vagy azért a rendszerrel néha meg kell küzdeni, hogyha az ember vegán életmódot folytat, és ilyesmi közösséget építünk. Most a koronavírus nem volt a barátunk, de egyébként szoktunk mindenféle helyeken megjelenni, és előadásokat szervezni, vagy egy vegán vakáció maradt el idén pont a járvány miatt, ami nagyon szuper szokott lenni, úgyhogy igyekszünk igazából a vegán emberekre egy kis figyelmet irányítani, mert hogy fantasztikus közösség egyébként, sajátságos nehézségekkel, és akkor van egy pár lelkes ember, akik ebben dolgoznak.
Boró, lenne egy pszichológiai kérdésem a veganizmussal kapcsolatban, hogy a vegánok és a nem vegánok hogyan tudnak együttműködni, és hogyan tudnak egymás mellett élni?
Szerintem ezzel kapcsolatban ez a megkülönböztetés már sokszor konfliktusnak ad alapot. Tehát mind a mellett, hogy mondjuk én vegánnak tartom magam, és vannak vegán barátaim, meg vannak barátaim, akik nem vegánok, tehát hogy ez a címke, ez egy létező, igazi dolog. Nem biztos, hogy ez egy jogos megkülönböztetés. Tehát, hogy én inkább ember és emberről beszélnék, és akkor annak az egyet nem értésnek, hogy én mondjuk ilyen dolgokat eszek, de meg olyan dolgokat eszem, mondjuk amikor állatkertbe mentek, akkor én majd nem fogok menni, hogy ez tud beszélgetéseket kezdeményezni, de én még mindig inkább szeretnék emberekről beszélni, és nem vegánokról, és nem vegánokról. És szerintem ez a megkülönböztetés jelen van, pláne mondjuk abban a szubkultúrában, amiben én sokat mozgok. Nem tartom a vegánok részéről sem szerencsésnek, hogy a nem vegán az a nem vegán, de a nem vegánok részéről sem tartom szerencsésnek ezt, és most akkor felhoznék egy ilyen nagyon aktuális példát, hogy ugye Miley Cyrus most hirtelen nem lett már vegán, ő egy nagyon-nagyon aktív vegán volt, vagy úgy mondom az aktívat, hogy nagyon hangos, vagy nagyon egyértelműen kifejezte, volt is egy ilyen mondata, amit nagyon sokan idéztek, hogy előbb ennék piszkot, mint hogy egy állatot egyek meg. Tehát ő egy vegán híresség volt, sokat haknizott vele a vegán társadalom, hogy nekünk van egy Miley Cyrusunk, aki nézzétek, ő is vegán, hát ez milyen szuper dolog vegánnak lenni, és ő most már nem vegán. Azt mondta, hogy ő neki az agya nem működött úgy, ahogy működnie kellett volna, és elkezdett halat enni. És amit ő most kap, az nem túl szép. Tehát én azt látom, hogy most hirtelen feljogosítva érzi magát nagyon sok ember, hogy a Miley Cyrust, mint egy ilyen nem elég jó homo sapiensnek, vagy nem is tudom. Tehát, hogy ő most így, mintha elbukott volna emberként, mert hogy abba hagyta a veganizmust, és nem emberként tekintünk rá, nem azt a kíváncsiságot látom, akár vegánokban, akár nem vegánokban, hogy mi az a folyamat, ami ide vezetett, hogy próbáljuk meg megérteni, hanem egyből az ítélkezés fázisban vagyunk. Én azt gondolom, hogy az ítélkezés ellenpólusa az a kíváncsiság, és én ezt kívánom, vagy javaslom, hogyha lehet ilyet mondani, hogy vegánoknak és nem vegánoknak egyaránt a kíváncsiság megtartását tudnám receptre felírni, és hogyha olyan helyzetben vagyunk, hogy ez a tulajdonságunk megoszt, vagy másoktól távol tart, de ez lehet nem csak veganizmus szempontjából, hanem bármi más politika, származás, akármi, akár zenei ízlés, vagy nem is tudom, bármi. Hogyha azt érezzük, hogy nem kapcsolódunk a másikhoz, és megjelenik az ítélkezés, az összes rocker büdös, vagy nem tudom, az összes, most nem megyek bele a politikai dolgokba, tehát hogy ilyenek vannak, hogy vegyük elő a kíváncsiságunkat, miért van az, hogy te nem vagy vegán, és nem, nem így, tehát én most nem fogom tőled megkérdezni, Kriszta, miért van az, hogy te nem vagy vegán? Hát milyen dolog ez? Hát az állatok szenvednek. Nem, hanem én kíváncsi vagyok a történetedre, hogy mondjuk te mit gondolsz arról, hogy én vegán életmódot folytatom?
Érdekes, hogy ezt a példát hozott föl, mert amikor szerettelek volna meginvitálni az interjúmba, akkor ezek a kérdések jöttek fel, hogy én nagyon szeretnélek téged megérteni, és hogy szeretném. A kíváncsiság hajtott azzal kapcsolatban, hogy kérlek, meséld el a te életedet, illetve az élettörténetedet. Az már csak ajándék volt, hogy ugye pszichológusként tevékenykedsz, de hogy maga a veganizmus hogyan jött a te életedbe.
Igen, ez szerintem nagyon-nagyon fontos, és most teljesen hagyjuk is a vegánokat a hátunk mögött, hanem így az, a világ dolgaiban, amikor azt látjuk, hogy emberek tüntetnek, vagy azt látjuk, hogy felvesznek maszkot, vagy nem vesznek fel maszkot. Uh-huh. Van egy csomó ilyen dolog, amiben így első ránézésre nem értünk egyet, és összeférhetetlen a kettő álláspont. Szerintem ilyenkor érdemes a kíváncsiságunkat előhúzni, és azt feltenni a kérdés, hogy te mondjuk hogy jutottál el oda, ahol vagy? És mondjuk Miley-nál szerintem ez egy tök izgalmas kérdés lehetne, bár ő egy celeb, és ezért ő vállalta azt, hogy majd, hogyha olyan dolgokat csinál, ami pár embernek nem tetszik, ő támadva lesz. Ezt szerintem a celebek aláírják, amikor celebbé válnak, amikor aláírják a celeb szerződésüket, hogy ők támadva lesznek, és én nem akarom őt most így sajnálni, vagy ilyesmi, de hogy neki van egy története, ő biztosan hozott egy csomó tök nehéz döntést azzal kapcsolatban, hogy felvállalja, hogy ő már nem vegán. Ez nem egyszerű, ez nagyon nehéz, amikor te mondjuk a vegán közösségben ismert vagy, és akkor egyszer csak nem leszel vegán. Ez borzasztó nehéz, én ezt nem kívánom senkinek. Viszont szerintem itt felelőssége van a vegán közösségnek azt mondani, hogy te ettől még egy értékes ember vagy te ettől még, nem tudom, köszönjük azt a pár évet, amit ránk szántál, vagy nem is tudom, vagy hogy térhet vissza egy ex-vegán, úgymond, a vegán közösségben, hogyha hideget, meleget megkapott akkor, amikor egyébként saját bevallása szerint egészségügyi problémákkal küzdött. És most picit, mint hogyha a vegánokat kérném számon, de hogy ez oda-vissza működik, tehát mindig azt gondolom, hogy maradjunk kíváncsiak.
Boró, ha jól tudom, hogy szenvedélyesen kutatod és tanulod az erőszakmentes kommunikáció alapelveit és gyakorlati lehetőségeit, és munkád során szeretettel használod és tanítod is ezt. Hogyan érkezett a te életedbe ez a téma?
Szerintem az mindenhol itt van, vagy nem tudom, valószínűleg a hallgatók is egyetértenek abban, hogy erőszakmentes kommunikációról itt és ott is lehet hallani. Én is biztos sokat hallottam erről, amikor találkoztam Melanie Joy munkásságával, aki egy amerikai szociálpszichológus, és én elmentem Berlinbe az ő egyik kétnapos ilyen tréningjére, workshopjára, és ott ő tanított erőszakmentes kommunikációs alapelveket. És igazából én ott azzal nagyon egyet tudtam érteni, vagy nagyon tudtam vele azonosulni, hogy ezt így is lehetne csinálni, és hogy ez egy picit egy ilyen lassabb, együttműködő, persze hát benne van a nevében, egy ilyen lassabb kommunikáció talán, tehát hogy egy picit... Amikor kommunikálunk, sokszor kihagyjuk azokat a lépéseket, amikről azt hiszük, hogy a másik tudja, vagy a másik biztos ezt meg azt gondolja, és tudatában van annak, hogy ő ezt meg azt gondolja. Az erőszakmentes kommunikáció számomra sok minden, de részben az, hogy ezeket az alapfeltevéseket nem alapfeltesszük, hogy ez így érthető.
Értelek, persze.
És ez nagyon sok ellenállást vált ki egyébként az emberekben. Nagyon sokan azt gondolják, hogy nem lehet így kommunikálni, ez nem életszerű, nem tudnám én ezt csinálni. Nagyon sokan, amikor kipróbálják, akkor azt látják, hogy basszus, ez tök jó. Ez tök jó, ez a lassított verzió. És én nagyon szeretem ezt a lassított verziót. Én alapvetően nem vagyok egy lassú ember, én most is biztos hadarok egy csomót, meg így az életemben is szoktam kapkodni, szoktam nem feltétlenül nagyon-nagyon megfontolni, átgondolni dolgokat. Ez jó vagy rossz, ez van, és sokszor nekem ez az erőszakmentes kommunikációs eszközök, vagy ezek a kis trükkök, praktikák, nagyon jók, hogy 2-3 másodpercet lelassítok, akár csendben maradok, mondjuk egy vita, vagy veszekedés, vagy csak egy ilyen egyet nem értés során, és nagyon sokat segít, nagyon-nagyon sokat segít.
Boró, van esetleg egy olyan praktikád, vagy trükköd az erőszakmentes kommunikációra, amit előbb említettél, és amit azt gondolod, hogy így egy picit át tudsz nekünk adni, és a hallgatóim is be tudják építeni a mindennapjaikba?
Van egy nagyon egyszerű és nagyon mindenki számára bármikor alkalmazható dolog, és szerintem vitás helyzetekben, vagy amikor van egy kis feszültség a beszélgetésben, akkor ez nagyon-nagyon jól tud működni. Nemes egyszerűséggel annyi a feladat, hogyha mondjuk van köztünk egy egyetnemértés, és állíts valamit, amivel én lehet, hogy nem fogok egyetérteni.
Most itt példaként?
Igen.
Én szerintem már pedig nagyon jó, ha húst eszünk. Az emberi szervezetnek szüksége van a húsra.
Jól értem, hogy azt mondod, hogy az emberi szervezet nem tud jól funkcionálni, hogyha nem eszik húst.
Igen, jól érted. Aha, tehát akkor értem, hogy mi a gondolatmenet. Egy picit asszertív kommunikációt hozod, hogy a te látásmódodat, szemléletedet próbálod tükrözni a konfliktus helyzetben. Jól értelek, Boró? Vagy segíts egy picit, lehet, hogy most ez nekem is új.
Aha. Egy picit átfogalmazom azt, amit mondtál, és visszadobom
csatolod
neked, és megnézem, hogy ugyanarról beszélünk-e. Mert elképzelhető, hogy azok a szavak, amiket te használsz, azok a te fejedben jelentenek valamit, az én fejemben egy picit mást jelentenek.
Értem, amit mondasz, Boró, de egy erősebb konfliktus helyzetben, amikor az emberi düh, vagy az emberi, hogy mondjam neked, akárhogy is látjuk, az agresszió, vagy egy olyan attitűdű ember mondja ezt ki, akkor nem biztos, hogy így fogok tudni reagálni. De ez most csak az én feltételezésem, vagy hát a mindennapokból ugye tapasztaljuk, hogy az embereknek mennyire erőszakos kommunikációs stratégiájuk van a másikkal szemben, hogy ilyen esetben mi a megoldás?
Végig bólogattam megint, ezt mondom a hallgatóknak, teljesen értem, amit mondasz, nem is állítom azt, hogy minden helyzetben ezt elő tudom rántani a zsebemből, és ezzel megoldani a konfliktus helyzetet, nem is feltétlenül ez a feladat. Én azt gondolom, és sokszor tapasztalom, hogy akkor, amikor elkezdek én egy picit együttműködőben kommunikálni, ezzel meg tudom invitálni a másikat, hogy ő is ezt tegye. Tehát nagyon, nem nagyon, de egy picit nehezít a másik kommunikációján, vagy ilyen automatikus, úgymond agresszív, vagy ilyen nagyon önkifejező stílusán, hogyha én egy picit lelassítottam. Tehát akarva akaratlanul hozzám lassul az ember. Nem mondom, hogy ez mindenkivel működik. Nem állítja az erőszakmentes kommunikáció, hogy két csapása meg fogja változtatni az emberek közti kapcsolódás vagy vitahelyzeteket, inkább olyan extra kis eszközöket tud adni, amiket ki tudunk próbálni, a saját szájízünkre tudjuk őket alakítani, mert lehet, hogy valakinek ez tök idegen, amit én most csináltam, és lesz valami más, ami neki működik. Tehát ezek nem ilyen törvények, vagy ilyen mindenkire vonatkozó rendeletek, hogy akkor mostantól ezt így kell csinálni, mert nem is mindenkiből jön ez természetesen, de ezt lehet tanulni, ezt lehet gyakorolni, ezt meg lehet nézni, hogy itt működik, ott nem működik, mondjuk a férjemmel nem működik, mert ő veled tök máshogy vitatkozunk, de a munkahelyemen tök jól tudom hasznosítani.
Tulajdonképpen ez egy készség, ami abszolút fejleszthető. Igen,
abszolút.
Igen. Boró, most eljátszottuk ugye ezt a kis párbeszédet, de amikor te visszatükrözted az én állításomat, akkor ez mire jó, vagy mi a folyamata?
Szerintem ez nemes egyszerűséggel, és megint ott tartunk, hogy ezek annyira egyszerű dolgok, és annyira hétköznapi emberi dolgok. Én lehetőséget adtam neked, hogy azt mondd nekem, hogy nem, én nem ezt mondtam. Tehát amikor én visszatükrözöm azt, amit én értettem abból, amit te mondtál, de lehet, hogy nem jól értettem, mert a szavak nem ugyanazt jelentik a te fejedben, mint az én fejemben. Én adtam neked egy lehetőséget, hogy ne azt mondd, hogy te hülye vagy, hanem azt mondd, hogy nem úgy értettem, hanem így értettem.
Értelek, tehát én értő figyelem, értő kérdések és visszacsatolás, plusz az asszertív kommunikáció, tehát nagyon sok rétű.
Most véletlenül az is volt benne, de ez nem feltétlenül kell, hogy benne legyen. Igen, tehát amikor most egy nagyon banális példa, hogy óra 5-kor megy a vonat. De melyik óra 5-kor? Jól értem, hogy 2 óra 5-kor? Ja, nem, 1 óra 5, már úton vagyok. Tehát, hogy kerüljünk közös nevezőre azokban a dolgokban, amik lehet, hogy azt gondoltuk, hogy mindig is közös nevezőn voltunk, de aztán egyszer elcsúszunk, és stressz helyzetben könnyű elcsúszni. Akkor nagyon sikamlós a talán.
Van olyan könyv, vagy videóanyag, tréning, vagy akár TED előadás, ami erről szól?
Millió és egy. Most nem vállalom magamra a feladatot, hogy ezekre szó szerint emlékeznek.
Persze, de hogy akkor találhatunk.
Abszolút, rengeteg van. Angol nyelven szerintem bármilyen folyót lehet vele rekeszteni, de magyar nyelven is nagyon sok mindent fognak találni a hallgatók. És nagyon szuper, én arra kérnék mindenkit, hogy először lehet, hogy lesz egy ilyen érzés bennük, hogy ez egy picit ilyen erőltetett, vagy nem természetes, de hogy ezt egy picit tegyék félre, és hallgassák tovább azt az előadást. Lehet, hogy az 5. perc után majd elhangzik egy olyan mondat, ami közelebb hozza ezt az egészet. Bennem is volt egy ellenállás, de aztán elkezdtem használni, és kiderült, hogy működik.
Ha már önszeretett pszichológia, önfejlesztés, az őszi évaddal egy új kérdés tematikát álmodtam meg, és a következő kérdést teszem fel mindegyik interjú alanyomnak, hogy az önfejlesztés és az önszeretet és a pszichológia hogyan változtatta meg az életedet?
Hát, amit talán említettem már korábban, hogy vannak ezek a mantrák, amik a fejünkben sétálgatnak jobbra-balra, és nem is igazán tudjuk, hogy ezek, hogy így honnan származnak, vagy hogy mit kell ezekkel kezdeni. Ez a nem vagyok elég, nem vagyok elég jó, nem bízhatok senkiben, csak magamban, az emberek szemetek, a férfiak ilyenek, a nők meg olyanok, stb. Szerintem a pszichológia ad egy csomó lehetőséget arra, hogy nem feltétlenül azt akarom mondani, hogy ezeket kukába tudjuk rakni, és a helyükre másokat illeszteni, de amikor elkezdünk más mantrákat, vagy ilyen nem is tudom, csak ilyen mondatok, vagy mondatkapcsolatok, vagy olyan dolgok, amiket sajátunknak tudunk érezni, amikor ezek helyet kapnak az életünkben, akkor elhalkul a többi. Úgyhogy nekem ezt csinálja a pszichológia főleg, hogy olyan új ismereteket ismerek meg ezáltal, akár amikor könyveket olvasok, vagy előadásokat nézek. Ez tök jó szerintem, hogy behoztad, hogy ezekről előadásokban lehet tanulni, tehát nem feltétlenül kell minden egyetemre menni, vagy magánórára, vagy stb., hanem itt vagyunk a 21. században, nagyon hálásak lehetünk érte, hogy bár sok minden van, ami tudatosan lehet, hogy érdemes elkerülni, de nagyon-nagyon sok értéket találunk az interneten, és szerintem mindenki számára, akinek van egy okostelefonja, vagy egy laptopja, ez a lehetőség adott, és érdemes vele élni.
Ha már könyvek, tudsz esetleg a hallgatóimnak egy olyan könyvet, vagy akár több könyvet ajánlani, ami igenis nagyon nagy hatással volt a te életedre?
Most aktuálisan olvasok egy könyvet, ami sajnos még csak angol nyelven elérhető, de ez Melanie Joy-nak a Getting Relationships Right című könyve, ami pontosan erről szól, hogy hogyan tudunk úgy kapcsolódni, és nem csak más emberekhez, hanem a kapcsolódásunkban saját magunkhoz is kapcsolódunk, és a világhoz is kapcsolódunk, ezt a hármast tekinti ő át, hogy hogyan tudunk abban tudatosabbak és ügyesebbek lenni, hogy ezek a kapcsolódások egészségesek legyenek, és el tudjuk kerülni azokat a nem működő automatizmusokat, vagy azokat a sémákat, amik lehet, hogy a legjobb szándékunk ellenére is valamilyen diszfunkcionális, bocsánat, hogy ilyen csúnyán beszélek, de hogy valami olyan, mondok egy banális példát, amikor ideges vagyok, akkor mindig olyat mondok, amit utána megbánok. Mindig. És nem tudom visszafogni magam, és az utolsó utáni pillanatban tudom, hogy ki fogom mondani, és tudom, hogy nem kéne, de kimondom. Tehát, hogy ezen tudunk változtatni, ezen tudunk javítani, ezzel kapcsolatban tudunk tudatosabbak lenni, és ez a könyv például ehhez ad háttérismereteket, trükköket, praktikákat, és már csak az, hogy nevén nevez dolgokat, szerintem nagyon sokszor ezt csinálja a pszichológia, most egy előző kérdésedre válaszolok, hogy nevén nevez dolgokat. Hogy eddig is tudtuk, hogy ez nem jó, eddig is tudtuk, hogy ezt csinálom, hogy ez mondjuk vita helyzetekben, ugye sokszor stressz helyzetben, hogy vannak bizonyos dolgok, amiket csinálok, nem tudtam, hogy ezt hogy hívják, hogy tudok én azzal dolgozni, amit azt se tudom, hogy hívják. És akkor ez történik, például amikor olvasom ezt a könyvet, hogy persze, én ezt tudom, én ezt ismerem. Ezt így nevezik, tök jó, akkor most már fel fogom ismerni, amikor legközelebb ilyen helyzetben vagyok. Sajnos ez a könyv egyelőre még csak angol nyelven elérhető, egy nagyon friss könyv egyébként, tehát örülünk, hogy angol nyelven már elérhető. Reméljük, hogy előbb-utóbb magyarul is megjelenik, mert én ezt abszolút kötelezővé tenném.
És ha esetleg a régmúltra tekintünk vissza, akkor melyik az a könyv, ami meghatározó volt az életedben? És itt nem biztos, hogy csak a pszichológiára vonatkozó könyvek lehetnek érdekesek.
Aha, most akkor, ha emberként, boróként kérdezel, nekem az Abigail volt az első
az
könyv.
Az Abigail, tényleg?
Én nekem abszolút, tehát az ott tanultam meg, hogy olvasni az egy jó dolog, hogy olvasni érdemes, és hogy a fantázia világban elmerülni az nem... időpocsékolás, uh-huh. vagy valami ilyesmi volt bennem akkor, hogy úristen, ez nagyon szuper, és hogy minden szereplő a barátom, és úgyhogy most csak az olvasásnak a szépségére nosztalgiázok vissza egy picit, nekem az Abigail gyerekként nagyon meghatározó volt, én azt nagyon szerettem. Aztán jött a klasszikus Harry Potteres időszak, uh-huh. és jöttek aztán a picit komolyabbak, mondjuk a Virágot Algernonnak című könyvet nagyon-nagyon szerettem.
Ki is látszott a hideg? Az egyik kedvencem.
Igen,
igen, nekem az egyik kedvencem. Az egyik legmeghatározóbb könyv az én életemben, és azt képzeld el, Boru,
most engem rázott ki
egy évvel ezelőtt olvastam először, pedig már hallottam róla, valahogy akkor értem meg rá, illetve hogy akkor ajánlották többen, és na mondom, jó, akkor most előkapom és végigolvasom. Hát kipörgettem tényleg 3 éjszaka alatt, tehát hogy annyira nem is tudom, még a mai napig nehezen tudom egyrészt feldolgozni, és másrészt meg az egyik tényleg a legmeghatározóbb könyv volt az én életemben.
De jó, szuper, tök jó.
Igen, nagyon sokat sírtam rajta.
Hát azon lehet.
Igen.
Illetve nekem Tamási Áron könyvei még, amik én egyébként erdélyi vagyok, úgyhogy én Tamási Áronnal a nagyszüleim tetőtéri szobájában találkoztam, ahol az ilyen régi könyvek, egy régi könyves polcon sorakoztak, és akkor este elmentünk aludni, és akkor elkezdtem ezeket a könyveket nézegetni, akkor még nem volt okostelefon,
persze.
vagy wifi, vagy stb. 11-12 évesen, vagy nem tudom, lehet, hogy már 14-15, és akkor Tamási Áronnak a könyve a kezembe került, és az a jó ízes székely megfogalmazásmód, ezek az elképesztően frappáns mondatok, amit így, mintha egy stand-up comedy-t olvasnék, uh-huh. néha egy picit olyan érzésem volt, úgyhogy nekem ő még egy ilyen nagy szerelem.
Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és ezeket mind elmesélted nekünk, nekem, hogy bízom benne, hogy még jó sokat fogunk hallani rólad, és hát további sok sikert kívánok a karriered területén is.
Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem, nagyon jól éreztem magam, és
örülök.
Hallgassatok Lélekkoffeint.
Tuki vagy, köszönöm szépen, szép napot neked.
Sziasztok.
Köszönjük szépen, hogy minket hallgattatok. Ha tetszett az epizód, a többi részt megtaláljátok a lélekkoffein.hu per podcast oldalán, vagy iratkozzatok fel a Lélekkoffein csatornájára az Apple Podcasten, a Spotify-on, vagy a kedvenc podcast alkalmazásatokban.
Tedd fel kérdéseidet Krisztának. Te kivel készítenél interjút? Kinek az életútja érdekel? Ki a legnagyobb példaképed? Kivel ülnél le egy kávézás erejéig? Ki az, akinek számít a véleménye? Írj nekünk a podcast@lélekkoffein.hu-ra, és mi felkeressük és lelkizünk egy picit a kedvenceiddel. Lélekkoffein. Egy korty pozitív energia. Minden nap.
A szenzációs csapatomnak pedig köszönöm szépen, hogy segítettetek a Lélekkoffein podcastet létrehozni. Köszönettel tartozom Ler Gábornak, Runyai Gábornak, File Csabinak és Szabó Bálintnak. Várlak benneteket legközelebb is!